Kedves testvérek, kedves gyülekezet! Arra készültem a mai délelőttön, hogy közeledik a karácsony. Tudom, hogy 24-én is szombat van, és Isten tisztelet van, de 24-én én nem vagyok itt. Úgyhogy én mára gondoltam elmondani az adventi üzenetet nektek. Úgyhogy most egy kicsit megszakítjuk a Lukács evangéliumának, vagyis apostolok cselekedeteinek a történet folyamát, és maradunk a szerzőnél, Lukácsnál, ő írta az apostolok cselekedeteit is, és az ő evangéliumából szeretnék olvasni nektek egy részletet. A második fejezet foglalkozik Jézus születés történetével, és én most egy olyan szöveget választottam, egy olyan történetet, két embernek a történetét, akik egy kicsit megmutatják nekünk azt, hogy mit jelent várni Jézus Krisztusra, és hogy milyen hatással lehet Jézus Krisztus születése mindannyiunk életére. Tehát a történet az Lukács evangélium a második fejezetében a 22. versnél kezdődik, egészen a 40. versig, és innen olvasom az Isten igéjét. Mikor pedig betöltek Mária tisztulásának napjai, a Mózes törvénye szerint felvivék őt Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak. Amint megíratott az Úr törvényében, hogy minden elsőszülött fiú az Úrnak szenteltessék. És hogy áldozatot adjanak aszerint, amint megmondatott az Úr törvényében, egy pár gerlicét vagy két galambfiat. És ímé vala Jeruzsálemben egy ember, akinek a neve Simeon volt, és ez az ember igaz és istenfélő vala, aki várta az Izrael vigasztalását, és Szentlélek vala ő rajta. És kijelentetett néki a Szentlélek által, hogy addig halált nem lát, amíg meg nem látja az Úrnak Krisztusát. És ő a lélek indításából a templomba méne, és mikor a gyermek Jézust bevivék szülői, hogy élete a törvény szokása szerint cselekedjenek, akkor ő karjaiba vevőjét, és áldá az Istent, és mondta: mostan bocsátod el, Uram, a te szolgádat, a te beszédet szerint békességben. Mert látták az én szemeim a te üdvösségedet, amelyet készítettél minden népnek szeme láttára. Világosságul a pogányok megvilágosítására, a te népednek, az Izraelnek dicsőségére. József pedig és az ő anyja csodálkozának azokon, amiket ő felőle mondottak. És megáldá őket Simeon, és mondta Máriának, az ő anyjának: ímé, ez vettetett sokaknak elestére és feltámadására az Izraelben, és jegyül, akinek sokan ellenem mondanak. Sőt, a te lelkedet is átalhatja az éles tőr, hogy sok szív gondolatai nyilvánvalókká legyenek. És vala egy próféta asszony, Anna, a Fánuel leánya, az Áser nemzetségéből. Ez sok időt élt, miután az ő szüzességétől fogva 7 esztendeig élt férjével. És ez mintegy 84 esztendős özvegy vala, aki nem távozik el a templomból, hanem böjtölésekkel és imádkozásokkal szolgált vala éjjel és nappal. Ez is ugyanazon órában odaállván hálát adott az Úrnak, és szóla ő felőle mindeneknek, akik Jeruzsálemben a váltságot várták. És mikor mindent elvégeztek, az Úr törvénye szerint visszatérének Galileába, az ő városukba, Názáretbe. A kisgyermek pedig növekedék és erősödék lélekben, teljesedve bölcsességgel, és az Istennek kegyelme vala ő rajta. Tehát eddig ez a kis karácsonyi történet, adventi történet a Szentírásból, és nézzük is meg sorjában a legfontosabb dolgokat. Kik ennek a történetnek a szereplői? Ugye hát számunkra az egyik főszereplő az nem más, mint Jézus Krisztus. Aki megszületett, aki a gyermek, és akik a legközelebb állnak hozzá, szülei József és Mária. Milyen helyzetben találjuk őket? Egy törvény beteljesítése, egy törvénynek való engedelmesség pillanatait láthatjuk. Elviszik Jézust Jeruzsálembe, Azért, hogy Mózes törvénye szerint az első szülött fiú gyermekért bemutassák azt az áldozatot, amit Isten maga elrendelt. Aztán kik vannak még ebben a történetben? Ezen kívül ott van két idős ember. Az egyik, az Simeon. Tudjuk-e róla, hogy ő idős volt? Honnan tudjuk, hogy ő idős ember lehetett? Hogyha hallgattátok a történetet, olvastam olyat, hogy Simeon már élemedett korú idősebb ember volt? Nem. Nincs ilyen benne leírva a Szentírásban. Így ez alapján nem tudnánk, hogy hány esztendős. De maga a történet elmeséli nekünk, hogy ennek az embernek meg lett ígérve az, hogy látni fogja a messiást a saját szemével, hogy addig nem hal meg. És ebben a történetben benne van, hogy amikor Jézust a karjába fogja és megáldja őt, akkor azt mondja, hogy Uram, köszönöm, hogy most már látták az én szemeim a messiást, és most már meghalhatok. Na most, hogyha egy 50 éves vagy egy 60 éves ember kezével fog egy gyermeket, amit megígértek neki, hogy egyszer majd lát, mielőtt meghal, hát 50 évesen vagy 60 évesen nem biztos, hogy azt mondom, hogy most már akkor meghalhatok. De azt gondolom, hogy még 50 évesen és 60 évesen is úgy érzem, hogy még van időm, és még szeretnék élni tovább. Hogyha ettől fiatalabb vagyok, 40 évesen pláne nem mondok ilyet, 30 évesen még inkább nem mondok ilyet. Tehát minden bizonnyal Simeon egy olyan idős ember volt, aki azt mondta, hogy most már nyugodtan meghalhatok, mert most már látták a szemeim az Izrael üdvösségét. Tehát ebből a történetből derül ki az, hogy Simeon valóban egy idősebb ember. És van egy női főszereplője ennek a történetnek, Fánuel leánya, fogalmunk sincs, hogy ki lehet az a Fánuel. Egyszerűen néha a Biblia csak hoz egy-egy ilyen nevet, aminek nincs semmilyen előzménye, és később nem is emlékszik vissza rá, tehát nem említik meg még egyszer a Szentírásban. Csak annyit tudjuk, annyit tudunk róla, hogy Annának volt a szülője, és így ő róla, tehát Annáról van szó, akiről viszont tudjuk, hogy ő egy idős ember volt. Tehát ebben a történetben ezek a szereplők vannak benne. Miről szól a történet? Hát először is szól az engedelmességről. De az engedelmességben sok minden más egyéb dolgot is meglátunk, mert elmondja nekünk azt, hogy milyen ember volt József és Mária. Az első ugye az, hogy ők engedelmesen azt tették, amit a törvény mondott. Betartották az asszony tisztulási idejét, amíg nem mehetett közösségbe. Ez egy teljesen jótékony egészségügyi törvény volt, hiszen a szülés az megviseli a női szervezetet, ott föl kell egy kicsit épülni, helyre kell jönni, meg kell erősödni, és senki nem várta el egyetlen egy asszonytól se, hogy rögtön azonnal a szülés után föl kelljen, dolgozzon, menjen a templomba, végezze ott a szolgálatot. És ezért ők ezt megteszik. Aztán a törvény azt mondja, hogy hozzátok el az első szülöttet, mert az első szülöttet meg kell váltani. Ez a törvény egészen Egyiptomtól fogva, ugye az egyiptomi 10 csapás óta él Izrael népénél. Mégpedig azért, mert az egyiptomi szabadulás idején a 10. csapás az úgy szólt, hogy azt mondta az Úr, hogy megölök minden első szülöttet Egyiptom földjén, akár ember, akár állat legyen az. De ti váltsátok meg a ti elsőszülötteiteket. Öljétek meg a bárányt, kenjétek be a vérrel az ajtó szemöldök fáját és az oldal fákat, és ahol ez a vér van, én oda nem fogok bemenni. Igaz, oda nem tér be az ördöklő angyal, és megkímérlek benneteket. És erre való emlékezetképpen jelenik meg két dolog, két törvény is, az egyik a pászka ünnepe, a pászka bárány ünnepe, a húsvét, amelyet az egész nép folyamatosan megtart. A másik pedig ez, hogy minden alkalommal, amikor egy családban legelőször született egy fiúgyermek, ugye azt a gyermeket meg kellett váltani, föl kellett menni a templomba, és be kellett mutatni cserébe az áldozatot. Tehát úgy látjuk ebben a történetben Józsefet és Máriát, akik hithű izraeliták, hithű emberek, akik követik mindenben Mózesnek a törvényét, mindenben úgy cselekednek engedelmesen, ahogy az meg van írva. Számukra ezeknek a törvényeknek a betartása fontos. Ők ezek szerint, az alapelvek szerint élik az életüket. Nagyon jó dolog. Nagyon jó az, hogyha az embernek vannak az életének keretei. Nagyon jó dolog az, hogy az ember tudja, hogy mikor mit kell tennie. És nagyon fontos dolog az engedelmesség. A Biblia azt mondja, hogy az engedelmesség az még az áldozathozatalnál is fontosabb. Sokszor vagyunk képesek arra, hogy valamilyen eszmény vagy valamilyen gondolat érdekében valami nagy dolgot tegyünk. De az életünk szétszórt, az életünk rendezetlen. Közben úgy élünk, ahogy akarunk. És sokszor ezzel nem haladunk előre. Az egyik tipikus példa a Bibliában erre Sámson története. Ugye ő az, aki egyáltalán nem is engedelmeskedik Istennek, ő mindig a saját feje után megy, ő mindig ki akarja élvezni az életet. Néha, amikor fölbuzdul, néha, amikor úgy valami nagy dolgot akar tenni, de még sokszor azt is inkább önző indokból, akkor hoz egy-egy nagy szabadítást. De aztán az élete végén azt látjuk, hogy csúfos vereséget szenved, elfogják, bebörtönzik, és még ahhoz is az Istenhez kell imádkoznia, hogy az öngyilkossága által elpusztítsa az Isten népének az ellenségeit. Ezért mondja a Szentírás azt, hogy a Jóisten az engedelmességet többre tartja az áldozatnál. Többre tartja annál, mint hogy néha az ember hoz valami nagy áldozatot, cselekszik valami nagy dolgot, amikor éppen eszébe jut, vagy amikor úgy van lehetősége. Mert az engedelmesség egy folyamatot jelent, egy állandóságot jelent. Azt jelenti, hogy az ember folyamatosan az Istennek enged. Folyamatosan figyelembe veszi az Isten tanácsát, az Isten vezetését. Számára az Isten akarata elsőbbséget élvez. Nem csak akkor, amikor fölbuzdul valami iránt, nem csak akkor, amikor valami szép dolgot akar cselekedni, hanem a hétköznapokban is mindig és állandóan követni akarja Istent. Ilyen volt József és Mária. A történetben megjelenik az, hogy milyen körülmények között éltek ők. A mózesi törvények szerint az első szülött fiúért cserébe áldozatot kellett bemutatni. Tudjátok-e, hogy mi volt a legáltalánosabb áldozat az első szülöttért? A bárány. Ugye az egyiptomi tízcsapás idején is bárány kellett áldozni. De hogyha valaki esetleg módosabb volt, akkor lehetett áldozni kecskét, lehetett áldozni kost, lehetett áldozni tulkot, lehetett áldozni bikát. Mikor lehetett áldozni, mert ugye ezt olvassuk, hogy József és Mária galambfiakat áldoznak. Egy pár gerlicét, egy pár galambfiat. Mikor engedte meg Mózes törvénye ezt a lehetőséget? Hogyha nagyon szegények voltak. Ugye? Nem tudom, mennyibe kerül most egy galamb. Szerintem olyan tyúkárban van, vagy kevesebb, mint egy tyúk, nem? Tehát, hogyha ismerünk valami galambászt, akkor... Hát de ilyen vágógalamb, tehát most nem ahogy hívjákra gondolok, nem arra a galambra gondolok, amit röptetnek és tenyésztenek, hanem amit úgy levágni vesz az ember. Így van, tehát ennyire. Akkor itt szerintem mindannyian tudnánk venni egy galambot, ugye? Ebbe úgy benne vagyunk, tehát ezt úgy el tudjuk képzelni, hogy az első szülöttér mutassunk be ilyen áldozatot. Mennyibe kerül egy bárány? Egy olyan kis bárányka? 15 000 forint, ugye? Akkor az már egy kicsit komolyabb pénz lenne. Én az interneten utána néztem, hogy itt is már attól függ, hogy milyen bárány, mert hogyha valami híres tenyész állatról van szó, akár 40 000 forintot, 50 000-et is elkérnek érte. Mennyibe kerül egy birka, egy kos? Jó megtermet, egy jó erős. Így van. Hát egy bika. Alattakom. Lehet, hogy az még több is, ugye? Tehát érezzük a különbséget, és látjuk azt, hogy nem biztos. Tehát a legkisebb áldozatot mi is meg tudnánk tenni. Lehet, hogy még a bárány áldozatra is futna. És jó is dolog is egy ilyen bárány áldozat, hogyha az ember felutazik legalább 2 napra Jeruzsálembe, mert ott enni is kell valamit, és ha felmegyünk 10-en, levágjuk azt a bárányt, a húsából jut a papoknak is, mert beleszúrják a villájukat a kondérba, és kiveszik onnan, ami az ő részük, de azért a családnak is marad, nem? Tehát azért egy bárányból sütünk, főzünk annyit, hogy ott telik arra, hogy még mi is eszünk belőle. De ki tudná ezeket a nagyobb áldozatokat meghozni? Azt olvassuk tehát ebben a történetben, hogy milyen ember volt József és Mária? Szegény emberek voltak. Ő nekik egy-egy galamb jutott. Ez az, amit ők megtesznek, oda mennek és bemutatják az áldozatot Istennek. Még egy fontos gondolat az engedelmességről. Mikor találkoznak Simeonnal és Annával? 2 prófétával? 2 olyan személlyel, akit az Isten küld hozzájuk, akik erősítik és felkészítik őket? Az engedelmességük teljesítése közben. Akkor, amikor azt teszik, amit az Isten mond nekik. Ez is egy nagyon jó tanulság ebben a történetben. Hogyha engedelmes vagy Istenre, akkor számíthatsz arra, hogy az Isten támogatni fog téged. Ugye Jób történetéből, amit most veszünk általában ugye szombat délelőttönként, azért kiderül, hogy ez nem egy általános szabály. Igaz, Jób istenfélő, bűngyűlölő, hithű ember volt, és sokszor élvezte az Isten támogatását, de aztán szörnyű tragédiákat élt át. Tehát nem kell mindig minden esetben ezt 100%-ig igaznak venni, de azért alapvetően ez így van, hogyha az Isten útján járunk, hogyha Istennek engedelmeskedünk, akkor az Isten gondoskodik rólunk, akkor az Isten velünk van. Ne felejtsük el, hogy Jézus születése után vagyunk. A család számára Jézus születése egyszerre volt megterhelő, de mégis egy nagyon örömteli esemény. Az örömteli eseményt azok a dolgok tették, amelyek Jézus születéséhez kapcsolódtak. Megjelentek az angyalok. Énekeltek, dicsőítették Istent, és békességet hoztak az embereknek. Erről beszámoltak a családnak a pásztorok, akik hallották az angyalok énekét. Nem, milyen különleges dolog, hogy valaki jön, hogy ha-hó, képzeld, azért jöttünk, mert a te gyermekednek a születését az angyalok adták hírül. Máriában ez megerősítést jelentett, mert Máriának már eleve egy angyal adta hírül, hogy gyermeke fog születni. Igaz, meglátogatta egy angyal, Gábriel, és elmondta neki, hogy akit te megszülsz, az maga lesz a messiás. És ez egy nagy bizonyság volt, egy nagy megerősítés volt Máriának. Aztán egyszer csak érkeznek idegen emberek, napkeletről. Azt mondják, hogy mi láttuk az ő csillagát. Isten megjelentette nekünk az égen, hogy ez a fiú meg fog születni. Milyen megerősítés ez Máriának, ugye? És Józsefnek, hogy az a gyermek, az egy csodálatos dolog. Aztán amikor elolvassák, vagy ismerik a tekercseket, hogy hogyan kell megszületnie, hogy jászol bölcsőben, hogy Betlehemben, akkor kezdik megtapasztalni azt, hogy a gyermek számukra több a saját gyermeküknél. És amikor fölérkeznek Jeruzsálembe, amikor bemennek a templomba, akkor ott is találkoznak először egy férfival, akinek az Isten mondja azt, hogy most menj a templomba. Ugye nagyon érdekes, hogy nem mindegy, hogy mikor megyünk a imaházba, mikor megyünk a templomba. Akármikor lehet menni az imaházba, akármikor lehet menni a templomba, de mégsem mindig történik csoda. Valószínű, akkor történik csoda, és akkor történnek különleges dolgok, amikor az Isten akarja, hogy ezek megtörténjenek. Simeonnak Isten mondja azt, hogy most menj. Mert most jön Mária és József. Név szerint nem tudja ezt, csak indítatva van, hogy akkor lépjen be. Egyszerre összetalálkoznak a templom kapujában. Valószínű még egy olyan helyen, ahol az asszonyok és a férfiak együtt vannak, nem válnak szét, ugye, mert van külön udvara az asszonyoknak, meg külön udvara a férfiaknak is. Együtt van az egész család, és ott van abban az adott pillanatban Simeon is. Beszéljünk egy kicsit Simeonról. Milyen ember volt Simeon? Azt olvassuk itt ebben a történetben, hogy Simeon igaz ember volt, Isten félő, aki várta az Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. Tehát igaz volt, Isten félő volt, és a Szentlélek vezette őt. A Bibliában ez három nagyon fontos tulajdonság. Az igazság azt jelenti, hogy én akkor vagyok igaz ember, hogyha jó vagyok hozzád, 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 és mindenkihez. Mert az ember az igazságát, tehát az, hogy ő az Isten előtt igaz, az emberi kapcsolatokban éli meg. Ha én jó vagyok a szomszédomhoz, akkor igaz vagyok az Isten előtt. Ha jó vagyok az ismerősökhöz, igaz ember vagyok Isten előtt. Ha jó vagyok a szegényekhez, igaz ember vagyok az Isten előtt. A jó cselekedeteimben mutatom meg, az emberek felé való viszonyulásomban mutatom meg azt, hogy én igaz vagyok az Isten előtt. Az Isten félelem az egyértelmű, hogy az azt jelenti, hogy félem az Isten. Az az Isten felé való kötelességeim teljesítését mutatja. Akkor vagyok Isten félő, hogyha megadom azt, amit az Úr kér. Akkor vagyok Isten félő, hogyha elmegyek azokon az ünnepeken, ugye Jézus koráról beszélünk a templomba, amikor az Isten hív. Akkor vagyok Isten félő, hogyha megadom a tizedet. Akkor vagyok Isten félő, ha hallgatom és olvasom az ő igéjét, és figyelek rá. Akkor vagyok Isten félő, hogyha engedelmeskedem Mózes törvényeinek, amelyeket a papok hirdetnek. Az Isten félelem az Isten felé való kötelezettségeim teljesítését jelenti. És Simeon ilyen ember volt. Igaz volt az emberek felé, hithű Isten félő ember volt az Isten felé, és ezért a Szentlélek folyamatosan vezette őt. Miért fontos a Szentlélek vezetése? Miért fontos az, hogy a Biblia azt mondja, hogy a Szentlélek vezetése alatt állt? Mert a Szentlélek vezetése az Ószövetségben azt jelenti, hogy az Isten kinyilatkoztatja neki az ő akaratát akkor, amikor egyébként tanácstalan lenne. A Szentlélek megragadja, Jézusról ugyanezt mondja a Szentírás, a Szentlélek megragadta őt és elvitte a pusztába a kísértések ideje alatt. Igaz, ő vitte oda, ő felkészítette az eljövendő szolgálatra. A Szentlélek fontos szerepet játszik az emberek kiképzésében, az Isten vezetésében. Hát ez az ember mind a három dologgal bírt. Ki volt számára Jézus Krisztus? Nagyon szép leírást olvasunk itt ebben a történetben. Azt olvassuk Simeonról, hogy ő várta az Izrael vigasztalását, és utána azt olvassuk, hogy addig megígértetett neki, hogy addig nem hal meg, amíg látja az Úrnak Krisztusát, és utána pedig azt olvassuk, hogy azt mondja, hogy ő a szemei látták a te üdvösségedet. Tehát három fontos kifejezés, hogy Simeon számára mit jelent Jézus Krisztus. Az első, Izrael vigasztalása. A második, az Úrnak Krisztusa, a harmadik, az ő üdvössége. Mit jelentenek ezek? Mit jelent az, hogy várom az Izrael vigasztalását? Kicsoda Izrael? Hát az egész nép. Miért kell egy népet vigasztalni? Hát mert szomorú. Nem? Hogyha nagyon vidám lenne, akkor nem kell vigasztalni. Ha vidámak vagyunk, nem kell vigasztalni bennünket. Szomorú embereket kell vigasztalni. Mi is szeretjük, ha vigasztalnak bennünket. A magyarok is szomorú nép. Nem? Még a himnuszunk is arról szól, hogy Balsós, akit régen tép. Hozz rá vigesztendőt, nem? De csak egyszer valóra válna már. Mondják a magyarok. Miért kell egy népet vigasztalni? A magyarokat miért kellene vigasztalni? Hát például azért, mert Magyarországgal együtt legalább csak itt a Kárpát-medencében 6 országban élnek magyarok. Pedig ez régen csak egy volt. Nem? Tehát a szétdaraboltság, a szétszakítás, a népnek a sorsa, ez mind szomorúságot okoz. Az embernek vigasztalás kell. Izrael milyen helyzetben volt? A babiloni fogság óta, több mint 500 évvel Krisztus előttől fogva, nincs Izrael, mint ország. Nem létezik. Létezik Babilon, utána létezik úgy, mint Médó-Perzsa birodalom, aztán ugye létezik úgy, mint a Makedón birodalomhoz, majd a utódállamokhoz tartozó ország, aztán meg létezik úgy, mint Rómának egy tartománya, és ekkor születik meg Jézus. Több mint 500 éve nem ország. Mi sírunk azért, mert Trianonban szétdaraboltak bennünket, jogosan egyébként, szerintem jogosan sírunk érte, de azért létezik Magyarország. Magyarország nem tűnt meg, nem szűnt meg. Mióta csak megalapította az országunkat István királyunk, ugye államalapító királyunk, onnantól kezdve folyamatosan az ország létezik. Itt vagyunk. De Izrael, hiába éltek a zsidók azon a területen, nem létezett. Tudjátok, hogy meddig nem létezett Izrael a babiloni fogság utántól? 1948-49-ig. A második világháború után, ugye tehát a győztes államok, NATO meg a tagállamok, Amerikai Egyesült Államok, szövetségesek hozzák létre Izraelt Palesztina területén. Tehát a babiloni fogságtól kezdve odáig nem létezik ez az ország. Nincs, több mint 2000 évig nincs ez az ország. De ennek az országnak a polgárai élnek és vannak. Ugye, hogy milyen fájdalom ez? Nekünk fájdalom egy... Mikor volt Trianon? 1920. Igaz? Nem. És akkor van már 100 éve, majd lesz lassan. Igaz? És nekünk ez milyen fájdalom? Milyen lenne 2000 éves fájdalom? Igaz, hogy nincs országod. Jézus korában ez már 500 éve tartott. Kellett a vígasztalás? Hogyan látta akkor Simeon Jézust, mint az Izraelnek a vígasztalását? Milyen váradalmai voltak Jézussal kapcsolatban? Várta az Izrael vígasztalását, várta azt, aki ezt a hatalmas tragédiát helyrehozza. Hogyan lehetne helyrehozni Trianont? Nagyon nehéz lenne, de ha belemennének a környező államok, akkor számunkra, a magyarok számára az lenne a legvigasztalóbb, ha újból az egész magyarság együvé tartozna, nem? Soha nem lesz így. Valószínűleg már soha. De ez lenne a számunkra a vigasztalás. Izrael számára az lett volna a vigasztalás, ezt várta minden izraelita, a hithű izraeliták is, Simeon is, hogy az egész országot helyreállítsa Isten, újból helyreállított ország legyen. Ez volt Simeon számára Jézus Krisztus. Izrael vigasztalása. Azt mondja, hogy az Úrnak Krisztusa. Nem lát halált addig, amíg nem látja a szemeivel az Úrnak Krisztusát. Kicsoda az Úr? Az Úr az Úr irgalmas és kegyelmes Isten. Hosszú tűrő és késedelmes a haragra. Tehát az Úr az nem más, mint az Isten. Tehát az Istennek Krisztusát várta. De mit jelent az, hogy Krisztus? Tudjuk, hogy számunkra ez egy név is, mert azt jelenti, hogy Jézus Krisztus, tudjuk, hogy kiről van szó, olyan, mint Restás Laci. Igaz? Mármint most nem magamat akarom hasonlítani, félre ne értsetek, Jézus Krisztus, az csak a név. Hogy a legtöbb embernek ezt hallja, hogy Jézus Krisztus, akkor nem, akkor egy ember jut az eszébe, valaki, aki meghalt a kereszten. Kész, pont. Igaz, egy személy névként azonosítjuk. De a Krisztus nem ennyit jelent, sokkal többet jelent. Ez a görög Krisztus szóból származik, ami egyébként a messája, vagy messiah, héber szónak a görög változata, fordítása, ami egyaránt úgy a héber, mint a görög azt jelenti, hogy felkent. Felkent. Akit felkennek. Kiket kellett felkenni? Királyokat. Hát még. Papokat. Ugye a főpapokat, papokat is fel kellett kelni. Felkent az valami olyan nagy szolgálattevő, aki a legtöbbet teszi a nép érdekében. Olyan nagy gyakorlat egyébként a felkenés, hogy még a 17.-18. Században is kelnek föl királyokat olajjal. Olajat öntenek a fejére, mielőtt megkoronázzák, és úgy teszik rá a koronát a fejére. Valószínűleg István királyunkat is felkelték királynak, sőt, az utána következő királyokat is mind felkenték királynak. Angliai történelemből tudjuk, hogy még 8. Henriket is felkenték királynak. Mert a bibliai gondolkodás úgy szólt, hogy a hatalom az az Istentől származik, és aki uralkodik, az az Isten erejével és hatalmával uralkodjon. Csak az a baj, hogy az emberi gondolkodás az uralomról, és az isteni gondolkodás az teljes egészében szétvált egymástól. Az emberek hatalmaskodni akartak a másik ember fölött, Isten pedig arra hívta az ő által elhívott uralkodóit, hogy szolgáljanak. Simeon számára az eljövendő király olyan valaki volt, aki szolgálja majd az ő népét. Aki megváltja a népét a rabságból, a bűn fogságából, aki a felkent, aki a messiás. És végül mi volt a harmadik? Emlékeztek, hogy mit mondtunk, hogy ki volt Jézus Simeon számára? Amikor imádkozik, amikor ott tartja a kezében a gyermeket, azt mondja, mert látták az én szemeim a te üdvösségedet. Az Isten legnagyobb szolgálata az ember számára, hogy az Isten üdvösséget szerez az embernek. Az a valaki, akit Simeon a kezében tart, üdvösséget hoz. Nem világi hatalmat, nem gazdagságot, nem feltétlenül az ország szabadulását, hanem a legnagyobb rosszból való szabadulást, a bűneink fogságából való szabadulást hozza el. Így gondolkodik Simeon Jézus Krisztusról. Ez számára Jézus Krisztus. És áldást mond. Nem tudom, hogy milyen áldást szoktatok mondani akkor, hogyha elmentek egy gyermekhez, aki megszületett. Eltelik 2-3 hónap, amikor már illik elmenni, vagy több. Kezetekbe veszitek a gyereket, ringatjátok, hogy ne sírjon. Mit szoktatok mondani? Jaj, de aranyos egyen meg a kis száját, nem? Tehát milyen egészséges, kicsattan az arca, igaz, jaj. Mit szoktunk mondani ilyenkor a szülőknek? Sok örömetek legyen benne, a Jóisten áldjon meg, adjon nektek sok egészséget. Szúrja át a szíveteket egy késsel. Ezt mondjátok? Simeon ezt mondta. Ezt mondta. Elmondja az áldást, megtudjuk, hogy kicsoda számára Jézus Krisztus. És mit mond róla? Ez a gyermek megosztja majd a világot. Lesznek emberek, akik elfogadják őt, és lesznek emberek, akik teljesen megbotránkoznak benne. És ránéz Máriára, és azt mondja, és a te szívedet is éles törként fogja átszúrni a fájdalom. Hát nem tudom, hogy én mit csináltam volna József helyébe. Tudjátok, József ácsmester volt. Gerendákat vitt. Simeon meg egy öreg ember volt. Gondolom József úgy helyébe, én úgy megkaptam volna ácsmesterként, mint a gerendát. Azt mondtam volna, hogy na, eddig és nem tovább. Igaz? Így odébb raktam tőle. Ide jössz, és akkor ilyet mondasz nekünk? Hogy mondhatsz ilyet? Nem történik ez meg. Miért? Azért, egyrészt gondolom tekintélye volt Simeonnak, másrészt megszokták, vagyis megtapasztalták már azt, hogy Jézus születése körül különleges dolgok történnek. És bár borzasztó fájdalmat vagy megdöbbenést jelenthetett a család számára, a szülők számára az, amit Simeon mond, de gondolják azt, hogy ez a különleges kijelentés, ez a félelmetes kijelentés nem ellenük van. Simeon nem átkozódik, hanem mi csinál? Megpróbálja felkészíteni őket arra, ami ezután jön. Persze itt vannak írásmagyarázók, akik azt mondják, hogy Nagyon fontos dolog, hogy Máriát szólítja meg ezzel, nem Józsefet. Miért? Ne feledjük el, hogy Simeont Isten lelke vezeti. Ő lehet, hogy már látja előre, hogy mi fog történni. Nem tudjuk, hogy József mikor hal meg, de azt tudjuk, hogy a kánai mennyegző idején, ami Jézus első csodája volt, a Biblia bizonysága szerint, ő már nincs ott. Tehát akkor már csak Mária van. Tehát amikor Jézus elkezdi a szolgálatát, akkor az édesapja már nem él. Aki felnevelte, már nincs mellette. Csak az édesanyja van jelen. Ő kíséri el végig. És azt a fájdalmat, azt a megütközést, az embereknek a furcsa fogadtatását, ahogy ők elfogadják vagy elutasítják a megváltót, azt már csak Mária éli át. József ott van Jézus gyermekségénél, de nincs ott a szolgálatánál. És ezért szólítja meg Máriát, Simeon. Mert az ő szívét fogja áthatni ez az élestől. Mert ő fogja átélni azt, hogy a fiát elveszik tőle, keresztre feszítik, megtagadják, és ő fogja tartani a halott fiút majd a karjaiban, amikor leveszik a keresztről, nem? Mint édesanyja, ő éli ezt át. És Simeon ő hozzá beszél. Mert őt kell felkészíteni erre. Fel lehet készülni? Testvérek, mondjátok meg. Fel lehet készülni a gyermekünk halálára? Kizárt dolog. A szüleink halálára se tudunk felkészülni, pedig az a természetes dolog, nem? Ők az idősebbek. Azt szokták mondani, de tudjátok, láttam én már 70 éves gyermeket zokogni, a 90-valahány éves, majdnem 100 éves édesanyja vagy édesapa temetésén. Mert teljesen mindegy, hány évesek vagyunk, amikor a szülőnk elmegy, zokogunk, még ha felnőttek, még ha már idősek vagyunk, akkor is. Erre nem lehet felkészülni. De Simeon tudja azt, hogy Jézusnak mindvégig szüksége van a támogatásra. És ezért olyan csodálatos dolog, nem, hogy az Isten fia, aki itt van a földön, az utolsó pillanatig szüksége van a szülői támogatásra. Olyan kevesen vannak ott a keresztnél. Emlékeztek, hogy kiket sorol föl a Biblia? Néhány asszonyt, de Máriát név szerint mondja. És János. Néhány asszony, Mária, mint édesanyja is, és János. Mi adventisták keveset beszélünk erről. Van egy kis viszolygás bennünk a Mária kultusz miatt, de nem kellene leértékelnünk egy édesanyát. Nagyon fontosnak kellene tartanunk őt, itt ebben a történetben nagyon fontos szerepet kap. Mert az Isten rajta keresztül fogja erősíteni Jézust. Mária mondja azt, hogy szükségük van, segíts rajtuk, emlékeztek Kánában? És még más történetekben is viszont látjuk őt. Sőt, még Jézus mennyben a menetele után is találkozunk vele. Hát nem tudom, milyen lehetett hordozni Máriának ezeket a dolgokat, de a Biblia azt mondja, hogy ezután egy asszonnyal találkozik. És ahogy egy asszonnyal találkozik, én abban azt gondolom, hogy ebben benne van egy vigasztalás. Ugye egy fiatal anyuka találkozik egy idősebb, sokat megélt, sokat szenvedett asszonnyal. Nincsenek leírva Annának a szavai, de gondolom, hogy megkapja azt a vigasztalást, amit ebben a helyzetben kell, hogy megkapjon. Anna sokat próbált, nehéz helyzetben levő, özvegy. Gondoljatok bele, hogy a sógorházasság helyett az Isten gondoskodását válassza. Abban az időben az volt a szokás Izraelben, hogyha meghalt valakinek a férje, hogyha volt testvére, akkor annak el kellett venni feleségül, nem azért, mert sok asszony kellett a házhoz, hanem azért, mert az özvegy nem tudott magáról gondoskodni, és ezért a sógora gondoskodott róla. És segítette őt élete végéig. Ez egy ilyen szociális intézményként működött akkor. És ő nem ezt válaszza, hanem azt válaszza, hogy ő inkább bejár minden alkalommal a templomba. Most, hogyha abban a korban 14 éves korba mentek férhez a lányok. 7 esztendeig volt férnél. Testvérek, akkor hány éves volt, amikor özvegy lett? 14 meg 7. Ez 21. Hogyha 16 évesen ment férhez, ami már majdnem vénylányságnak számított abban a korban, akkor meg 23. 21-23 éves kora óta a templomra szorult ez az asszony. Milyen kenyér volt ez, mit gondoltok? Tudjátok, hogy hogy működött a jeruzsálemi templom? Minden egyes szolgálat le volt osztva. A léviták és a papok családja között. Azt olvassuk Keresztelő János születésénél, hogy Keresztelő János édesapjára, Zakariásra egy évben egyszer került a sor, hogy bemehetett a templomba szolgálni. Akkor milyen pénzt jelentett ez? Milyen megélhetést jelentett ez? Egy olyan asszony számára, aki bemegy a templomba alamizsnát kérni, alamizsnaként a munkát. Azt olvassuk róla, hogy hogyan szolgált ő a templomban? Böjtölésekkel és imádsággal. Hát van egy gyanúm, hogy néha nem csak azért böjtölt, mert böjtölni akart, hanem mert nem volt mit enni. Néha szóltak neki a papok, hogy na jó, gyere, mosogass el nálunk, adunk cserébe egy kis levest, egy kis maradék élelmet. És néha volt mit ennie, néha nem. Fiatalon özvegy maradt, nem voltak gyermekei. Katolikus testvérek azt mondják, hogy Anna az első azok között, akiket lehetne esetleg apácának neveznünk. Hogy odaszánja magát az Isten szolgálatára az egész életével. És ez sok nélkülözéssel, sok lemondással és nagyon sok megalázkodással jár. És ez az asszony tud és képes örömet szerezni Máriának, képes megvigasztalni őt. Onnan tudom, hogy az egyik legfontosabb dolgot teszi, ami örömöt jelenthet Máriának. Ugye mi volt Simeon szavaiban a pozitív üzenet? Ez a gyermek a messiás. Mi volt a negatív? Nagyon sok fájdalmat fog okozni neked. Egyszerűen a messiás küldetéséből adódóan. És Anna miről kezd el beszélni megint? A pozitív dologról. Ez a gyermek a messiás. És ezt elkezdi mondani mindenkinek. Igaz? Nem a negatív, nem a nehéz üzenetet ragadja meg, hanem a pozitívat, a bátorítót, a megerősítőt. És Mária és József ezzel az örömteli üzenettel térhetnek haza. És végül pedig, hagyj legyen az én kívánságom számotokra az, amivel itt befejezi ezt a történetet a Biblia. Lukács azt mondja, hogy ez a gyermek pedig, ugye azután, hogy hazamentek Názáretbe, növekedett, erősödött, beteljesedett bölcsességgel, és az Istennek kegyelme volt rajta. Megint négy dolog, ami nagyon fontos. Néha egy-egy ígéről lehetne egy egész prédikációt mondani, de ez a négy csak nagyon röviden. Mi az, amikor egy gyerekre ránézel, ami a legfontosabb? Látod egy héten egyszer, egy hónapban egyszer, évente kétszer-háromszor. Mekkorát nőttél, nem? Ránézel egy gyerekre, jaj, de nagy vagy már! Igaz? Mert az a fontos, hogy amikor a gyerekem nő, odaállítom az ajtófélfához, hogy na most ekkora vagy, most ekkora vagy, most meg ekkora vagy, nem? És a gyerek rád néz, mint szülőre, és azt mondja, anya, apa, én is olyan nagy leszek majd, mint te. És mit mondasz neki? Hát persze. Igaz? Úgyhogy ez az áldás, ez nagyon fontos. Jézus növekedett, úgy, mint mi. Gyermek volt, és felnőtté vált. Ez a dolga egy gyereknek. És ez egy csodálatos dolog, egy Istentől való ajándék. Mi a második? A második azt mondja, hogy erősödött lélekben. Nem csak fizikailag kell egy gyereknek megnőni, igaz? Nem csak fizikailag kell jól kinézni, az is fontos, hogy itt milyen. Becsületes, tisztességes, jóra való, megtanítjuk azokra az elvekre, ahogy a családunk él. Hogy olyan becsületes, tisztességes legyen, mint az apja, az anyja, igaz, hogy lássa a jó példát, és aszerint cselekedjen. Sajnos a rosszat hamarabb megtanulják tőlünk, mint a jót, de olyankor legalább mi is nevelődünk egy kicsit. Tehát ez is nagyon fontos. Fizikailag, lelkileg változik ez a gyermek. És aztán mi volt még? Azt mondja, hogy beteljesedett bölcsességgel. Miért fontos a bölcsesség? Mi a bölcsesség? Salamon királytól kezdve tudjuk, hogy mi a bölcsesség. Amikor ő bölcsességet kér Istentől, akkor azt mondja, hogy azért kérem a bölcsességet, hogy tudja különbséget tenni a jó között és a rossz között. Vagyis, hogy tudjam, hogy mi a jó, tudjam, hogy mi a rossz, és el tudjam dönteni mindig a kettő között a különbséget. Salamon legnagyobb próbája is ez, hogy bölcs legyen, hogy különbséget tegyen, tudjon tenni a jó és a rossz dolgok között. És ez is nagyon fontos, hogy a jó és a rossz fogalmát is megtanulja a gyermek, megértse, hogy mi a jó az Isten szerint, mi a rossz, és hogy tudjon bölcsen dönteni az élete során. És végül pedig, hogy az Istennek kegyelme van rajta. Hát én is ezt a négy áldást kívánom nektek. Legyetek egészségesek, így kívánok boldog karácsonyt, boldogok, ne legyen semmi baj fizikailag veletek, növekedjetek lélekben, mindazok a dolgok, amiket a jó Isten ad, tudás, bölcsesség, értelem, legyen a tiétek, legyen rajtatok a jó Isten áldása, hogy mindig különbséget tudjatok tenni a jó és rossz között, és az Isten kegyelme legyen veletek. Amen.